nagy generáció.
Dolgozunk, talán gyakorlottabban, utazunk, talán kényelmesebben, vásárolunk, talán megfontoltabban, döntünk, talán bölcsebben, élünk, talán, és beleszólunk a világ dolgaiba biztosan, holnap is. Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Bors Katalinnal, reumatológus és rehabilitációs szakorvossal, a Visegrádi Szakkórház volt főigazgatójával és Csákány György szülész nőgyógyásszal, a Ján Ferenc Délpesti Kórház, mint megtudtam, volt szülész nőgyógyász főorvosával beszélgettünk annak a rendeletnek a kapcsán, amely a közalkalmazottakat érinti, és amely szerint a 62 évet elérteknek nyugdíjba kell menniük, ha csak nem kérelmezik azt, hogy maradhassanak. Mint kiderült, ez elviekben, ugye ez a kérelem kvázi, ez egy adminisztratív dolog, mert valószínűleg mindenkit tovább fognak foglalkoztatni, illetve most azt gondoljuk, Csákány György ingatja a fejét, mert ez egyáltalán nem biztos.
Ez egyéni. A mi vezetőségünk azt mondta, hogy mindenkinek meg fogja adni, de el tudom képzelni, hogy van olyan hely, ahol azt mondják, hogy nem. Vagy lesz, ahol válogatnak. Ezt nem tudom.
Nem ők adják meg, csak továbbítják.
Igen. Tulajdonképpen a lehetőséget adják. Igen.
Tehát valaki dönt, aki vagy adminisztratíva dönt, illetve másképp nem tud dönteni, hiszen messze van a konkrét helyzettől.
Tudom, a lakkormány dönt, ugye, legalábbis ugye az eredeti kommunikáció.
Igen, és ez nem változott.
Szerint, igen, így történt. Aztán, hogy delegálja a feladatot, azt nem tudjuk, vagy hogy pontosan kinek delegálja.
Azért a döntés valószínűleg mégis leginkább lent van. Mert akit már eleve nem küldenek tovább, arról nincs mit egyet érteni, és éppen azért, mert följebb szinteken nem igen tudnak disztingválni, csak egyet tehetnek, vagy azt mondják, hogy jó, vagy azt mondják, hogy nem. De nem lehet kiszúrni, hogy a Csákány az nem kell, mert honnan vennék ezt? Hát ha csak nem ismerik, és tudják, hogy azt ki kell rúgni. De ez nem lesz jellemző. A döntés, de facto, nem de jure a kormány kezében van, de facto a első szintű vezetőnek a kezében van. Szerintem.
Tud-e önmagáról dönteni az orvos ebben a helyzetben?
Hát miért ne tudna? Hát nem adom be a TSZ-t, akkor kész.
De orvos akarok lenni?
Hát persze. Hát ott még egyrészt lehetek. Van magán intézeti lehetőség, és mehetek oda. Van magárendelésem adott esetben, azt folytathatom.
Vannak sokan az orvostársadalomban, akiknek vagy nincs magárendelésük, vagy a közalkalmazotti létre, illetve a közszférára tették fel az életüket.
Hát biztos van.
Tehát el tudom képzelni most nagyon sarkítottan, hogy mondjuk Bors Katalin kereshetett volna egy befektetőt, és lehetett volna privatizálni a Visegrádi Szakkórházat, nem tudom, hogy lehetett volna, de minden esetre nem ez történt. Tehát, hogy az embernek, mikor egy életpályát fölépít, arra is kell gondolnia, hogy 10 év múlva, 20 év múlva mi lesz vele, és hogyha az életét valóban a közszférában töltötte le, akkor ebben a helyzetben tud-e még menni mondjuk a magánszféra felé? Vagy úgy érzi, hogy egy olyan helyzetbe került, amiben neki nem nagyon van döntési kompetenciája?
Én nem tudom, hogy a más szakmákban mi van. Azt látom, hogy egy szülésznőgyógyász szakorvosnak, főleg, hogyha de ha nincs is nagy neve, mert nem kell, hogy feltétlen nagy neve legyen, van lehetősége arra, hogy a magánszférába évekig eldolgozgasson. Hát legfeljebb nem keresik meg a betegek, de hát ez a piac.
Hát akkor, hogyha van hol szülnie, nem? Vagy születnie?
Arra mindig van lehetőség.
Igen?
Persze. Az a kórházak két kézzel kapnak az úgynevezett önkéntes segítő szülésznőgyógyászok után, akik beviszik oda úgymond a betegeiket, és ennek megfelelően a kórháznak növelik a bevételét.
Mi az, hogy önkéntes segítő?
Hát ez egy elég speciális dolog, az egészségügyben létezik, de mondjuk az építőiparban nehezen tudnám elképzelni, de a helyzet önkéntes segítőnek az, hogy köt egy szerződést a kórházzal, mert szerint ő dolgozhat, operálhat, szülést vezethet, mondjuk most az én szakmámról van szó, és ezért nem kap egy vasat se.
De a kórház dolgozója, bocsánat, csak...
Igen.
Mert... A kórházzal szerződésben lévő önkéntes segítő dolgozó.
Aha, tehát aki tudja pontosan, hogy a szülőnőtől megkapja a saját maga honoráriumát, amihez a kórháznak nincs köze, és ezért önkéntesen ingyen segíti a kórházat abban, hogy tele legyen a szülőszoba, mondjuk?
Ez egy ilyen ország, ahol ezt a dolgot, amit egyesek hálapénznek hívnak, azt eltűrik, sőt, hát legalizálták jóformán. Egyrészt, mert ugye a kórházigazgató engedélyezi az utólagos elfogadást, másrészt pedig adót kellene utána fizetni.
Ez hogy néz ki a te szakmádban?
Ez az én számomra ismerem persze, mert nem járok sem csukott szemmel, sem zárt fülekkel, és csak azért kérdeztem rá, mert ez persze nálunk teljesen másképp van, ez egy olyan speciális dolog. Itt nem tudom, hogy erre a orvostársadalmi csoportra hogyan érvényes akkor a 62 év, vagy ők kiestek alóla, és akkor ezért is van ez a nagy nyugalom. Én azt gondolom, hogy aki a magánpraxisnak a kialakítása az olyan, mint minden magánvállalkozás. Annak föl kell futnia, arba energiát kell fektetni, ahhoz bármennyire is idézőjelbe téve népszerű egy orvos, vagy szeretik, egészen más dolog az, hogyha az ideje nagy részét, mondom az én példámat, reggel 7-kor bementem, vagy 8-kor a kórházba, hazajöttem este 8-kor, hétvégén meg éjjel végeztem a tudományos munkámat. Emellett nem lehet magánpraxist kiépíteni. Ha én biztos vagyok abban, hogy ekkor és ekkor búcsút kell mondanom a életem ezen szakaszának, akkor megfontolom azt, hogy a mostani pályázat előtti egy évvel megkapott kinevezésemet, azt szeretettel visszautasítom.
Vagy nem szeretettel, vagy nem szeretettel, racionális döntéssel.
Igen, hát mondjuk megtisztelő, hogyha az embert kinevezik, és akkor elkezdek valami mást építeni. Mert bizony nekem legalábbis lehet, hogy én sziszifuszi vagyok, de nekem az idő kell, meg egészen más szellem egy magánszférába dolgozni. Sok minden, nem, azért nem választottam, mert nekem ez jobban tetszett, ez a másik. Itt abszolút rá, és egyetlen dologra lehetett koncentrálni, arra, hogy az ember felépítsen valamit, és a betegre.
Amikor azt mondták a kollégáid, akik felhívtak délelőtt, hogy na mondd meg nekik alapvetően, akkor mire gondoltak még azon kívül, hogy megalázónak érzik azt, hogy ki kell tölteni egy ilyen kvázi kérvényt az őrmesteri továbbszolgálásra?
Azt is mondták, hogy aggódnak amiatt, hogy össze fog dőlni az egészségügy. Mert azért mindig azt mondtam, hogy, és ezt nem én találtam ki természetesen, hogy azért vannak szakmák meg hivatások, a pedagógus, az orvos, a pap, azok hivatások. Tehát ettől nem tudunk eltekinteni. Azt gondolom, hogy nem tudjuk, hogy meddig megy ez a lavina, mert most a kórházi orvosokról van leginkább szó. A állami szférában dolgozókról van szó, most a rendelőintézetben dolgozókról nincs szó, és ne csak az orvosokat vegyük, hanem az egészségügyi szakdolgozókat is vegyük, és ugyan, hogyha összeszámoljuk a sok kis 2000-et, meg 1600-at, meg 1700-at, hogyha azt mondanánk, hogy ez mindenkire vonatkozik, akkor azt gondolom, hogy közelebb kerülnénk ahhoz a bizonyos tízezres létszámhoz, ami hiányzik az egészségügyből, mint megint csak humán erőforrás, lehet, hogy kevesebb valamivel.
Tehát de mint dolgozó, egy gyógyító ember maradjunk ebben.
Mint gyógyító ember, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy létszám. És mondom, a legfélőbb az, és ez sem csak az én véleményem, hogy lendületet fognak kapni a fiatal kollégák, mert, és ezt személyes tapasztalatom is, akikkel beszélek, hiszen azért kineveltünk egy-két fiatal orvost az elmúlt évtized során, hogy azt mondták, hogy ha még egy picit több lesz, az már teljesen elviselhetetlen. Tehát ezt olyanok mondják, akik család, haza, hivatástudat miatt egyáltalán nem akartak soha innen elmenni.
Folytatjuk néhány perc múlva Bors Katalinnal és Csákán Györggyel.